Az Úr az én pásztorom, nem szűkölködöm. Amen. Kegyelem nékünk és békesség Istentől, ami mennyei atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Fennállva testvéreim, kezdjük énekelve Isten tiszteletünket. Az 5. Zsoltárnak az első versét kérlek benneteket, hogy énekeljük együtt. Úristen, az én imádságom. Leülve dicsérjük tovább a mi Urunkat, testvéreim, énekeljünk tovább együtt. 130. Zsoltárunkat folytassuk ének szóval, mind a 4 versét énekeljük el. Így kezdődik a 130. Zsoltár, te hozzád teljes szívből kiáltok szüntelen.
Kiáltok szüntelen.
Gyertek testvéreim, álljunk föl. A mi segítségünk jöjjön az örökkévaló Istentől, aki teremtett, fenntartott és bölcsen igazgatja ezt a világot és benne az ember életét. Amen. Hallgassátok meg, testvéreim, Istenek igéjét János evangéliumából, 17. részéből, az elsőtől a 10. versig.
Tavaly megjelent fordításból olvasom. Miután ezeket mondta Jézus, tekintetét az égre emelve így szólt: Atyám, eljött az óra, dicsőítsd meg a te fiadat, hogy a fiú is megdicsőítsen téged, mivel hatalmat adtál neki minden halandó felett, hogy mindazoknak, akiket neki adtál, örök életet adjon. Az pedig az örök élet, hogy ismernek téged, az egyedül igaz Istent, és akit elküldtél, Jézus Krisztust. Én megdicsőítettelek téged a földön azzal, hogy elvégeztem azt a munkát, amelyet rám bíztál, hogy elvégezzem. És most te dicsőíts meg, Atyám, önmagadnál, azzal a dicsőséggel, amely már akkor az enyém volt te nálad, mielőtt még a világ lett. Kijelentettem a te nevedet az embereknek, akiket nekem adtál a világból. A tieid voltak, és nekem adtad őket, és ők megtartották a te ígédet. Most már tudják, hogy mindaz, amit nekem adtál, tőled van. Mert azokat a beszédeket, amelyeket nekem adtál, átadtam nekik, ők pedig befogadták azokat, és valóban felismerték, hogy tőled jöttem, és elhitték, hogy te küldtél engem. Én őértük könyörgök, nem a világért könyörgök, hanem azokért, akiket nekem adtál, mert a tieid. És ami az enyém, az mind a tied, és ami a tied, az az enyém, és én megdicsőítetem ő bennük.
Isten tegye áldássá az ő igéjét, gyertek testvéreim, hajtsuk meg fejünket, és imádságban válaszoljunk az ő szavára. Örökkévaló Isten, áldunk, dicsérünk és magasztalunk minden kegyelemnek, Atya. Te, aki kijelentetted magadat, az egyszülött fiúban emberré lettél, testiséget hordoztál, mindenben hasonlóvá lettél hozzánk, egyetlen dolgot kivéve, hogy bűntelenül végigmentél ember sorsunk minden állomásán. Urunk, hálás szívvel köszönjük meg neked ezt a minden értelmet túlhaladó áldozatot, amelyet értünk elvégeztél, és köszönjük neked, Urunk, hogy mi minden vasárnap igének hirdetésében, ígével való találkozáskor, ebben a hálában, ebben az örömben, az új életnek az üzenetében megerősödhetünk. Így köszönjük neked, Urunk, a gyülekezetnek a közösségét, hogy nem magányos hitvallásban kell egyedül kullognunk, hanem közösségben, valamennyien a Krisztus nevében jöttünk, téged hirdetve, neked dicséretet mondva. És ugyanakkor, Urunk, fejünket meghajtva állunk előtted, és kérjük a bocsánatot, hogyha félrecsúszott életünkben megbántottunk, megsértettünk, vagy egymást megbántottuk, vagy éppen kellemetlenséget okoztunk. Urunk, te fedezd el a végtelen szeretet által, amit mi emberek félre gombolunk. Így kérjük a reménység ajándékát, a megerősödés bizonyítékát, az igének, az örömét. Áld és szenteld meg együttlétünket, hogy az együttlét igazi Isten tisztelet lehessen. Amen. Testvéreim, foglaljatok helyet, és közben a gyerekeket arra kérem, jöjjenek ki. Nekem mégis ide kell jönni a mikrofonhoz, hogy halljanak, úgyhogy egy kicsit akkor így kipakolom, hogy a gyerekek meg lássanak. Tehát az első kérdésem az az lenne, hogy van-e közülünk olyan gyerek, aki már egyszer elveszett, eltévedt, és nem találta, hogy merre van a kifelé vezető út, mondjuk anyukájához. Azt hittem, hogy csak jó gyerekek vannak itt. De látom, hogy azért vannak itt olyan gyerekek, akik már eltévedtek. Igen, akkor tudjátok, hogy miről beszélek, hogy eltévedni bizony nem jó dolog, igaz? Mert hogy az ember nagyon megijed, mert hát nincs meg a helyes út, hogy merre is tovább. Na most megvallom nektek, hogy én néhány éve költöztem Budapestre, és én nagyon sokszor eltévedtem autóval, és annyira eltévedtem, hogy nemhogy azt nem tudtam, hogy merre kell menni, hanem még azt se tudtam, hogy éppen most hol vagyok. És akkor az segített, hogy kinyitottam a térképet, de persze a térképet csak azt tud olvasni, aki tudja, hogy már hol van. Úgyhogy az első lépés a térkép volt, a második lépés pedig az, hogy megnéztem, hogy hol van a nap. Merről van a nap? Mert ugye onnan lehet tájékozódni észak, dél, kelet, nyugat irányában. És akkor már rögtön keres az ember egy nagy épületet, úgy betájolja magát, hogy a város melyik részén van, és aztán olvasható a térkép. Igaz? Miért mondom én mindezt? Hát gondolom, hogy nem csak eltévedtetek, hanem jártatok már úgy, hogy hallgattátok az Isten tiszteletet, és borzasztó unalmas volt. Egész biztos vagyok benne. Ahhoz, hogy ne legyen ilyen unalmas, hogy ne tévedjetek el, ahhoz bizony segít nektek a Biblia. És ti most azért mentek ki a kis szobába, és tanultok az igéről, mert nektek az a térkép. Tanultok együtt az Istenről szóló tanítást, ami egy nagyon bonyolult és mégis könnyen értelmezhető igazságokból álló gyűjtemény, és segít az értelmezéshez. De ahogy nekem segített még a napállása, mert nem mindig elég a térkép, nektek segíteni fog a Szentlélek. Mert nem csak tudni kell azokat a történeteket, amit most megtanultok például ma, hanem itt belülről érezni kell. És a Szentlélek Isten az, ami a térképünket, a Bibliánkat világossá teszi, és érthetővé lesz, hogy amikor legközelebb ige hirdetést hallgattok itt bent a templomba, akkor ne legyen unalmas. Úgyhogy Isten áldjon benneteket, és ehhez a jó térképészkedéshez, irány megtaláláshoz kívánok áldott együttlétet a foglalkozásban. Mehettek. Áldás békesség.
Áldás békesség.
Kérem, hogy énekeljünk tovább, és készüljünk az igének a hirdetésére, a 176. dicséretet énekeljük. A 176. dicséret így kezdődik, Szent, Szent, Szent a seregeknek Ura. Hallgassátok meg, testvéreim, Istennek szavát, amint az a már fölolvasott igének a folytatásaképpen szól. János evangéliumából olvasom az igét, válogatott versekből, tehát 17. rész és annak válogatott verseiből folytatólagosan. Szent Atyám, tartsd meg őket a te neved által, amelyet nekem adtál, hogy egyek legyenek, mint mi. Amikor velük voltam, én megtartottam őket a te nevedben, amelyet nekem adtál, és megőriztem őket, és senki sem kárhozott el közülük, csak a kárhozat fia, hogy beteljesedjék az írás. Nem azt kérem, hogy vedd ki őket a világból, hanem hogy őrizd meg őket a gonosztól. Nem a világból valók, mint ahogy én sem vagyok a világból való. Szenteld meg őket az igazsággal, mert a te igéd igazság. Ahogyan engem elküldtél a világba, én is elküldtem őket a világba. De nem értük könyörgök csupán, hanem azokért is, akik az ő szavukra hisznek én bennem. Hogy mindnyájan egyek legyenek, úgy, ahogyan te, atyám, én bennem, és én te benned, hogy ők mi bennünk legyenek. Amen. Foglaljatok helyet, testvéreim! Fölolvasott ige, amit két részletben hallottatok, és igazából ez egy hosszú rész, aminek csak a bevezető és az esszenciális részét olvastuk föl. Ezt úgy hívja a teológiai irodalom, hogy Jézus főpapi imádsága. Tehát már a kifejezésből ugye érzitek, hogy itt azért nem akármiről van szó, hanem itt Jézusnak, mint az Isten fiúnak, mint a főpapi áldozatot bemutató istenségnek az értünk szóló imája. És hogy mit is szól, tehát miről is szól ez az ige, ezt mindjárt ki fogom bontani veletek együtt, szeretném, hogyha együtt átgondolnánk. De kezdjük valahonnan onnan, hogy mit tudunk Jézusról. Mert hogy egyrészt nagyon sokat tudunk róla, mert három evangélium és ugye négy, de a szinoptikusok kiváltképpen nagyon történeti hűséggel visszaadva bemutatják legfőképpen azt a három évet, amit itt élt emberek között, szolgált, és ugye tudjuk a történetekből, hogy ő valójában kicsoda, hogyan mutatta meg az istenségét. De mégis keveset tudunk róla. Mert a bevezetőben is azzal kezdtem, hogy az istenségről többet tudunk, és az emberi oldalról, hogy milyen volt, arról jóval kevesebbet tudunk. Hogy hogyan élt, hogy hogyan imádkozott, hogy hogyan imádkozott a tanítványaival, amikor együtt voltak, és valamelyik tanítványnál összejöttek, mondjuk megvacsoráztak, és tegyük fel, jól érezték magukat. És nem mondott nagy dolgokat, csak volt. Isten fiú volt. Milyen keveset tudunk erről. És mennyire jó lenne erről is tudni, hogy milyen volt a hétköznapi élete. Persze, az imádságáról, ami az ő életének egy nagyon fontos része, arról tudunk. És ez a főpapi ima, amit én fölolvastam, hogyha egy kicsit úgy velem együtt elhelyezitek, hogy milyen típusú imádságai voltak Jézusnak, akkor egy kicsit hátrébb tesszük, mert hogy más típusúak is voltak. Az atyával folyamatosan imádságban egy volt. És ezt mindenki látta. Ez annyira nyilvánvaló volt, nem voltak nagy szavak, nagy hangzatok, egyszerűen, természetesen egy lényegű volt az atyával. És bármit tett, bármit szólt, bármit gyógyított, előtte mindig imádkozott. Különös titok volt a kettőjük kapcsolata. Az emberek nagyon keveset értettek belőle, elég sok történet van arról, hogy soha nem értik, hogy mit akar mondani Jézus. De azt a titkot, azt a csodát, azt a megfoghatatlan kapcsot, ami miatt azt az egylényegűséget mi most már értjük, azt ők is érezték. Ott valami különleges nyílt meg Isten és az ő fia között. Az egylényegűségben. Tehát Jézus naponként imádkozott. És aztán volt olyan imádság is, amikor elment, mert nem akart már az emberekkel találkozni, mert az emberek félreértették, és akkor meg megint azt érezte Jézus, hogy na most kell Istenhez szólni. Most kell merítkezni oda, ahova tartozom, ahonnan jöttem, oda visszamenni. És erőt meríteni. Ennek az imádságnak a formája sokszor, sokféleképpen megmutatkozik a Szentírásban. Nagyon szép. Van egy másik típusú imádsága, amikor készül a hálaáldozatra, amikor készül odaadni magát, amikor már biztos benne, hogy az idő ugyan közel van, de itt van, akkor imádkozik a tanítványaiért, imádkozik értetek, és közben ígéretet tesz. És ebben az ígéretben ott van minden. Elmegyek helyet készíteni a ti számotokra. Minden ott van. Elmegy, elválik tőlünk, ez emberileg nézve egy nehéz dolog. De ott van, itt van velünk, helyet készítve nekünk, mert elküldöm, folytatja tovább az igét, az én pártfogómat, a másodikat. És ez a lélek egy egészen különleges kapcsolatot vonz össze az emberrel. Vagyis ebben érzitek már, hogy itt egy tudatosság van. Egy nagyon erős tudatos szándéknak a kinyilatkozása. Nekem, mondja Jézus, dolgom van. Nem véletlenül jöttem a földre. Értetek jöttem, hogy helyet készítsek, hogy mindenki, aki az én nevemben, Krisztus nevében vallást tesz, annak a pártfogó meghallgassa az imáját. Vagyis az Istennel való összekapcsolódás, egyesülés az valódi legyen. És valahol, ha egy kicsit most nem időrendben, hanem tematikusan gondolkodunk, a kettő között, ennek a két típusú imádság között van a főpapi ima, amit én most felolvastam, amit felolvastunk, és nem is a mindent, de a lényeget kiemeltük. A főpapi ima, amikor imádkozik, amikor imádkozik saját magáért, az áldozatért, imádkozik a tanítványaiért, és ami nagyon fontos, imádkozik az egyetemes kereszténységért. Imádkozik valamennyiünkért. És azt mondtam, hogy a korábbi imádságában, tehát ott az ígéretben, ott már egy tudatos szándék jelenik meg. Na most ebben az imában a fölolvasott lekció ebben erősített meg titeket. Eldőlt. Tudta. Itt az idő. Hogy mi fog ezután következni, hogy ki fogja elárulni, hogy melyik katona fogja őt elfogni, hogy melyik főpap fogja tulajdonképpen halálra ítélni, nincs jelentősége. A személyeknek, a neveknek, az arcoknak nincs jelentősége, eldőlt. Jézus ebben az imádságban, amit én most felolvastam nektek, ebben odaadta saját magát, hálából áldozatul az embernek. Ez a miértünk szóló imádság. És minden, ami a történelemben azt követően következik, ennek az imádságnak a következménye. Az odaadásnak, az odaszánásnak a következménye. És amit felolvastunk igeszakasztabban, világosan érthetően kirajzolódik, hogy a keresztre feszítés az tulajdonképpen egy oda szánt élet. És Jézus hálával és határozottan megy ebben az odafeszített keresztre feszítésben. Oda adja magát, és közben kér. Átadja, és mégis kér az Istentől. És három dolgot kér az Istentől. Védelmet kér az Istentől, megszentelődést kér, és egységet. Azt olvastam az egyik versben, hogy Szent Atyám, tartsd meg őket a te neved által. Tartsd meg őket. Vagyis védelmet kér a tanítványoknak. Első hallásra meghökkentő, igaz? Védelmet. De miért kell nekünk védelem? Mitől kell nekünk védelem? Nos, megerősítelek benneteket, Ennek az imádságnak ma is nagyon fontos üzenete van, a védelemre mindannyian rászorulunk. A védelemre rászorulunk, mert a kísértés, ami nem bennünk van, nem mi vagyunk a kísértő rajtunk kívül van. De a kísértő benne van ebbe a mostani világba is. Benne van a mindenkori embervilágba is, benne van, és maga is érvényesíteni akarja a nem isteni erejét. És ettől a kísértéstől akar bennünket Jézus megóvni. Vagyis védelmet kér számunkra, minden keresztény ember számára, hogy ne uralkodjék bennünk a kísértésnek a hatalma. Mit jelent ez? Hogy maradjunk meg Isten útján. Hogy valamennyien, bárhol is vagyunk, bármit is csinálunk, bármi is a mi szolgálatunk, a mi élethivatásunk, maradjunk abban a feladatban, amit Isten személyesen nekünk, nektek, nekem odaad. És bizony ebben nagyon fontos, hogy ember embernek a farkasa ne legyen. Ne keressük az ellenségeket. Ne akarjunk értelmetlenül vitázni. Ne akarjunk öncélúan mindig több lenni, mint aki éppen velem szembe ül és beszél. Hanem tartsuk meg azt az utat, ami a miénk az Istentől. És bizony akkor kibomlik az élet. Mert ez a kísértés, az ellentét, az ellenségeskedés, adott esetben az üldözöttség, hogy kisebbségben vagyok, hogy nem tudom magamat érvényesíteni, ezek bizony mind olyan nehéz élethelyzetek, ami nem fér bele az Isten szerinti rendbe. Mert valamennyien kisebbség és többség, mi mindannyian az Isten akaratában vagyunk. És ez minden fölött van. Nézeteltérés fölött, véleménykülönbség fölött, emberi önös célok fölött van. Valaki, Krisztus, bennünket összeköt. És védelmet ad. Olyan ez, testvéreim, hogyha egy hasonlattal élhetek, mint az egyik indián törzsnek, olvastam valahol, hogy a fiatal indiánokat, na most a fiatal indián az 13 éves, tehát a 13 éves gyerekeket, serdülőket, mondjuk inkább így, úgy avatták be a felnőtt társadalom közösségébe, hogy kiküldték a gyereket egy este az őserdőbe, és képzeljük el, este egyedül a korom sötétbe a 13 éves gyereket kiküldeni, és egy éjszakát egyedül kellett eltölteni. A felnőtté válás útja. Persze előtte mindenre megtanították. Hogyan kell a fegyverrel bánni, milyen veszély leselkedhet akár az erdőben, a sötét mélyében. Vagyis elvileg tudta, de gyakorlatban föl kellett nőni hozzá. A történet úgy szól, hogy ez a gyerek, amikor eltölti az éjszakát, borzasztóan fél. És minden egyes faág, ami meglebbent a széltől a korom fekete sötétben, azt gondolta, hogy valami gyilkos fenevad, ami az életére tör. Persze elmúlt az éjszaka, és semmi baj nem történt. És jött a hajnal. És amikor jött a hajnal, és átszűrődött a napfény sugara a hajnali pirkadatban, a gyerek, aki semmit nem aludt, aki egész éjszaka nem tudta lehunni a szemét, meglátta, hogy 3 méter távolságban körülbelül ott volt az ő saját édesapja. Felfegyverkezve védte a gyerekét. Testvéreim, ezért imádkozik Jézus. Hányszor van az ember életében, hogy azt gondoljuk, hogy abban a sötétségben, abban a nagy nehéz recsegő, ropogó, félelmetes nagy semmiben, amiben benne vagyunk, hogy egyedül vagyunk. Hányszor érezzük ezt? És Isten, mikor megmutatja a pirkadatban a saját maga fényét, akkor talán nem akkor, hanem egy kicsit később, de megértjük, hogy nem voltunk egyedül. Hogy nem voltunk egyedül, mert Isten ott akkor, abban az élethelyzetben velem, veled ott volt. Hát ezért a védelemért könyörök. Azért, hogy ne kelljen félelemben élnünk, azért, hogy ne kelljen a saját erőnkben borzasztóan bíznunk, hanem lehet elesettnek lenni, lehet segítséget kérni. És lehet megnyugodni abban, hogy az Isten vezetése akkor is ott van, hogyha úgy tűnik, hogy nincs ott. Azt mondtam, hogy három dologért imádkozik. Védelemért. Azt is mondtam, hogy a másik dolog a megszentelődés, amiért imádkozik. Így szól hozzánk Jézus. Szentezd meg őket az igazsággal, mert a te igéd igazság. A megszentelődés, ez egy nagyon fontos kérdés. A kálvini teológiának az egyik legfontosabb kérdése. Szentté válni mit is jelent? Mert most akkor itt, akik itt vagyunk, mi mind szentek vagyunk, és érzitek a hangomon, hogy nem. Egyszerűen nem vagyunk szentek. Nem vagyunk jobbak senkinél. Nincs a kezünkben egy olyan norma, rendszer, amit közös megegyezéssel felállítottunk volna, és egymást méricskéljük, és egyikünk a másikunkhoz képest megállapítanánk, hogy milyen. Mert nem erkölcsi értelemben van a szentségről szó. A szentség az azt jelenti, kedves testvéreim, amiért imádkozik teljes szívvel a mi Úrunk Jézus Krisztus, hogy milyen az irány. A szentség azt jelenti, hogy az életemet beállítom abba az irányba, ami fölfelé tekint Istenre. És abból a fölfelé tekintett imádkozó életből, aztán abból élem az életet, és végzem a mindennapi dolgomat, és elvégzem a feladataimat, és a naponkénti feladatokat nem erkölcsi mércével próbálom méricskélni, és adott esetben megítélni, hanem úgy élem az életet, úgy élem a mindennapokat, úgy élem az emberi kapcsolatokat, a gyülekezeti életet, hogy közben Istenre nézek. És ebben a szentségben, ebben az alázatban, ebben látom a keresztény élet teljességét. És én most bevallom nektek, veletek együtt, nekem van módom ezt kijelenteni, de bízom abban, hogy ti is együtt egyetértetek, hogy nem vagyunk tökéletesek. Mert hogy hibázunk. De valamennyiünknek Krisztus az élete. Valamennyiünknek Krisztus az élete, akin keresztül éljük a mindennapokat. És így lesz az igazság, igazság. Nem az én igazam, hanem a mi igazunk, a tiétek és az enyém. És így lesz a békesség valamennyiünk békéje. Nem csak az én békém, hanem ennek a gyülekezetnek a békessége. A Krisztus követő embernek a teljessége. Mert erre vágyunk. Ez hiányzik az életből. Ebben a megváltásban adott lehetőséget Isten, hogy az igazságot, az övét, a békességet, az övét újra és újra magunkba hordozzuk. Azt mondja Nikodémusnak, újjá kell születnetek, meg kell újulni, új életet kell felölteni. Vagyis a szentség, tehát ez azt jelenti, hogy ebben a Istenre figyelésben, fókuszban, ebben meg lehet újulni, és ebben nem lehet elfáradni.
és a legidősebb ember számára is tud újat mutatni. Harmadik dolog, amit szeretnék figyelmetekbe ajánlani, imádkozik a védelemért, a szentségért, és aztán imádkozik tovább Jézus, és azt mondja, hogy mindnyájan egyek legyenek. Úgy, ahogy te, Atyám, én bennem, és én te benned, hogy elhiggye ez a világ, hogy tőled vagyunk. Testvérek, hogyha lett volna akkor ökumené, akkor bizonyára azt mondták volna, hogy Jézus milyen ökumenikus. Mert ez az imádság már nem csak az ottani keresztényekről szól, hanem ez mindannyiunkról szól. Ez minden keresztény hívő emberről, és nem csak a magyarokról szól, hanem a világ kereszténységéről szól. Nyelvektől, nemzetiségektől, kultúrától teljesen függetlenül azt az egységet, hogy egyek legyünk mi valamennyien, de nem magunk egységében, hanem az Isten közösségében. És ez egy nagyon fontos dolog, hogyha egyek vagyunk az Isten közösségében, attól még mégis különbözünk, mert más a történelmi kontextusunk. Mert más az életünk, más honnan jöttünk, más családokban nőttünk föl. Más a sorsunk. És ez mind-mind meghatározza az imádságunkat. Mind úgy lesz a sajátunk, hogyha a saját nyelvünket mondjuk el. Akkor értjük igazán egymást, akkor válik ez a templom otthonná. Vagyis nem jelenti azt, hogy mi, ha Krisztust követünk, akkor mindig mindenben egyet kell értenünk. Mert bizony vannak dolgok, amiben nem értünk egyet. És vannak dolgok, amiért kiállunk, és megimádkozzuk együtt, és aztán békességgel letesszük az Isten elé. Vannak dolgok, és szükség is van arra, hogy egymást időnként kiegészítsük. De az irány nem mindegy, Istené vagyunk, aki az életünket hordozza. Aki kijelenti magát, aki kijelentette magát, és aki úgy ismer meg bennünket, hogy mi megismerjük őt. Vagyis mi válunk Krisztusivá. Mi igyekszünk abba az irányba, hogy Krisztust hordozzuk. És testvérek, ez a három dolog, amiért imádkozik Jézus, nagyon szép dolgok, igaz? Egyikünk se tudna ezt jobban, tökéletesebben megfogalmazni. De van hatása? Van ennek értelme, vagy kiáltó hang a pusztába, bele kiáltjuk és elszáll, mint a többi? Testvéreim, jó hír, hogy van, hogy az élet valóban így válik teljessé, hogy az élet azzal lett egységben, Isten és ember kapcsolata azzal tökéletesedett, hogy ez a váltsághalál végül el lett végezve. És nem áldozatképpen lett, ember feletti áldozatképpen, hanem isteni áldozatképpen lett bemutatva. Vagyis miértünk? És vállalta annak minden percét, óráját, és végighordozta azt. És ebben a vállalt életben, hogy meghalt érettünk, egy nagyon fontos üzenet, nem lett vége a halállal. Kinyílt ez a halál. Magasságok nyíltak meg benne, a lélek kitöltekezett. És Péter vallástételében 3000 ember egy szívvel, egy lélekkel, egy bizonyosság tétellel ugyanazt kezdte hirdetni. Médek, pártusok, elémiták, ugye föl van ott sorolva a Bibliában. Nem is értették egymás nyelvét, mégis ugyanazt gondolták. Szeretjük az Istent teljes szívvel. És testvérek, ez már több mint 2000 éves. És én meg vagyok arról győződve, hogy a legfiatalabb, aki most közöttünk van, aki fönt a babaszobában nem akarja abba hagyni a sírást, amikor ő már nagyon idős lesz, még akkor is lesznek, akik Krisztus követői lesznek, és az ő gyerekei, az ő unokái, és az utánunk lévő nemzedékek, generációk, mi valamennyien ugyanebben a hitben tudunk megújulni. Mert hogy ez dinamika. Mert hogy ez nem csak az enyém, nem valami titkos tudás, ismeret, amit belerakok egy szelencébe, őrzöm, és nagyon büszke vagyok rá, és külön vagyok mindenkinél. Nem, testvérek, ez a tiétek legalább annyira, mint az enyém. És amikor már a miénk együtt, akkor bennünk van az a szent izgalom, hogy ezt adjuk át. Valamennyien adjuk át másoknak, a többieknek, mert hogy ettől élet az élet. És hogy lehet átadni? Hogy kéne átadni? Hát melyikünk itt a legügyesebb, hogy át tudná adni? Nagyon egyszerű. Bármelyikünk megteszi. Hogyha kendőzetlenül, alakoskodás nélkül kinyílik a szívünk. Hogyha fölfelé tekintünk, és őszintén megállunk Isten előtt. Ezt mindenki tudja. A legkisebb és a legnagyobb. És az egységet teremt. És ezt nem kell tanulni, ez bennünk van. Isten így teremtett meg bennünket. Ezt értjük, ez olyan, mint az anyanyelv. Ezt várja a világ. Ez a keresztény ember hivatása. Ez a mi feladatunk. Ezzel bízott meg Jézus, tegyétek tanítvánnyá minden népeket. És semmi különöset nem kér, csak hogy szeressük. Teljes szívvel, teljes lélekkel, minden erővel. És hirdessük az ő üzenetét mindenkinek. Testvéreim, bonyolult, nagyon egyszerű. Titok? Egyáltalán nem. A tiétek és az enyém, az a hit, az a reménység, és az a teljes meggyőződés, hogy ebben jó megújulni. Isten így adjon nektek megerősödést a ti lelketekben, hogy mindenki el tudja végezni a rábízottak között ennek az igének a továbbadását, hogy védelmezze, megszentelje, és egységbe kovácsolja a szeretteit. Azokat, akikért imádkozunk, akikért ökölbe szorítjuk a kezünket, és dolgozunk, hogy teljes szívvel Istenhez vezessük őket. Isten áldjon meg bennünket. Amen. Testvéreim, ráfelelő énekként énekeljük el a 397. dicséretünknek az első versét, Ó Sion ébredj. Gyertek testvéreim, válaszoljunk Istennek szavára, és hajtsuk meg fejünket, imádkozzunk. Minden kegyelemnek Atya, könyörgünk. Könyörgünk az elmondott imádságainkért, hogy Te azt megértsd, elfogadd, és megszelídítsd. Hogy ne csak kívánságlista legyen az élet, menekülés az aggodalmainktól, hanem a Te rended, igazságod, békességed és megtartó szereteted által való újabb lépéseknek
a megmutatkozása. Köszönjük, Urunk, hogy az imádság a te megjelenésed óta nem valami misztikus távoli dolog, hanem a fiúval való találkozás. Hálásak vagyunk, hogy hallhatunk a te igédről, hogy hogyan imádkozol, és közben köszönjük neked, hogy te is tanítasz bennünket imádkozni, és legfőképpen azt köszönjük meg neked, Urunk, hogy amit mi nem tudunk elmondani, mert még magunk se tudjuk megfogalmazni, hogy mi az, ami hiányzik, aztán nálunknál sokkal jobban tudod. Köszönjük, hogy te az vagy, aki vagy. És éppen ezért könyörgünk teljes szívvel, lélekkel, nem csak a saját életünkért, hanem ennek a gyülekezetnek az életéért. Hogy egy szívvel, egy lélekkel, közös akarattal tudjunk téged dicsérni, betöltve azt a hivatást, amit ránk bíztál, hogy mi most menjünk ki, hordozzuk a te nevedet a mi arcunkon, és ez az arc, ez hiteles lehessen. Nem maszkírozott, nem púderozott, hanem természetes. És ebben a természetességben, Uram, engedd, hogy közben azok legyünk, akik vagyunk, hétköznapi emberek. Így kérjük a reménységet, a holnap és a holnap utánt követő lelki ajándékoknak az örömét, hogy elvehessük, amit nekünk adsz. Így kérjük a bűnbocsánatot, hogyha megbotlunk, hogyha megsértünk, akkor legyen abból is felépülés. Így kérjük a megváltást, hogy tovább tudjon nyúlni az élet a látható világnál. És így kérjük, Urunk, legfőképpen a jelenlétet. Könyörgünk, Urunk, hogy ebben a jelenlétben mindenki megtalálja a helyét, és ebben a jelenlétben egymás terhét fel tudjuk vállalni. Éppen ezért könyörgünk különösképpen is azokért, akik ma terheket hordoznak, akik lelki vagy testi fájdalomban szenvednek, te légy gyógyító Isten, megbékítő Atya, aki felszabadítod az igazságot, és új életet adsz. Különösképpen is imádkozunk a gyászolókért, a gyászoló testvéreinkért, akik közül most az elmúlás fájdalma élő, friss, és éppen ezért fájdalmas. Te légy gyógyító Isten, megtartó Atya, annak a feltámadott ígéretnek a hirdetője, hogy van élet után is élet, ami a szemünk előtt egyelőre rejtve van. És persze imádkozunk, Urunk, minden keresztény emberért, nem csak azokért, akik a mi nyelvünkön imádják és hirdetik a te nevedet, hanem bárhol a világon, akik élnek, akik adott esetben üldözöttek, imádkozunk az ő lelkükért, az ő szabadságukért, a bátorságért, hogy a te nevedért vállalják a mártíromságot is. És imádkozunk azért, hogy el tudjuk fogadni, neked terved van. Az egyetemes egyház egybegyűjtésére. Amen. Mondjuk el a mi Urunktól tanult imádságunkat. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Foglaljatok helyet, testvéreim, és engedjétek meg, hogy a hirdetéseknek az egyik részét hadd olvassam föl. Hirdetem legelőször is alkalmainkat, Isten tiszteletet délelőtt 10 órakor tartunk itt a templomban, hívunk és várunk mindenkit. most Isten tiszteletet követően szeretett vendégségre hívlak benneteket a gyülekezeti terembe. Már készülődünk, úgyhogy várunk benneteket, tehát készfogást követően, akinek módja van, ne siessen. 18 órakor vasárnaponként ifi alkalmat tartunk, szeretettel hívjuk az ifjakat, gyertek, erősítsük Isten országát. Hétfőn 18 órakor énekkari próba, várjuk az énekkarosokat. 9 óra 30-kor kedden babamama kör, kisbabás anyukákat hívjuk erre az alkalomra. 18 órakor bibliaóra, szerdán 10 órakor bibliaóra, délelőtt 18 órakor ige körüli alkalom, ahol kiscsoportos együttlét, ahogy a neve is mondja, az írás köré gyűjtve. Csütörtökön 8 órakor újfent bibliaóra, tehát találja meg mindenki a legalkalmasabb időpontot a sok közül, várunk tehát benneteket bármely alkalmunkra. Pénteken nagyon fontos, hogy akik utaznak Berekfürdőre, a testvérgyülekezeti találkozóra, 10 óra 30-kor jöjjenek, mert 10 óra 30-ra már érjenek ide, tehát már hamarabb jöjjenek, mert akkor van az indulás. És közben hirdettem a konfisoknak, a konfirmáció előkészítő alkalom elmarad, mert valamennyien elutazunk, lelkészek is, úgyhogy jelzéssel leszek majd a szülők irányába, hogy mikor lesz konfirmációs alkalom. És mivel nem leszünk lelkipásztorok, ezért vendégige hirdető szolgál vasárnap 10 órakor, ez pedig László Emőke lesz, akinek az ige hirdetését ezúton is várjuk nagy szeretettel. A mai napon hirdetem, hogy az igét, a lekciót Sepsi Enikő testvérünk olvasta föl, akinek a szolgálatát ezúton is megköszönöm. És hirdetem a testvéreknek, hogy 2 temetés volt a mögöttünk lévő héten, október 6-án kedden, 13 óra 45 perckor a Szent Gellért temetőben búcsúztunk Kuskó Andrásné Rózsika néni testvérünktől, aki életének 77. évében ment el megváltó Istenéhez. Ézsaiás szavaival volt a temetési ige hirdetés, mert a hegyek megszűnhetnek és a halmok meginokhatnak, de a hozzád való hűségem nem szűnik meg, és békességem szövetsége nem inog meg, mondja könyörülő Istened. És szintén urnatemetéssel elmúlás iránti fájdalmunkat fejeztük ki Szamelné Horváth Margit asszonytestvérünk életének 64. évében. Utolsó földi útján kísértük el, a római levél 5. részének 5. verse alapján volt a gyász, Isten tisztelet, amely így szól, a reménység pedig nem szégyenít meg, mert szívünkbe áradt az Istennek szeretete, a nékünk adatott Szentlélek által. Gyászolóknak vigasztalódást és békességet kívánunk erről a helyről.
Kedves testvérek, először is szeretném megköszönni Lakatos Enikő beosztott lelkészünknek beköszönő ige hirdetését. És reméljük további ilyen jó ige hirdetéseknek lehetünk a tanúi. Tegnap a Demjén Kupa gyülekezeti sportnap volt az iskolánkban. Jó sikerült, délelőtt volt, mintegy 50-en voltunk együtt. Köszönjük a szervezőknek és a részvevőknek egyaránt az odaszánását. Szalontai Károlynál még talán lehet jelentkezni a testvérgyülekezeti találkozóra, amit a ránk következő hétvégén tartunk, a panitiakkal együtt Berekfürdőn. Én még annyit tennék hozzá, hogy hát 10:30-kor találkozunk, de ne felejtsük el, hogy hozni kell fürdőruhát, mert fölavatjuk a felújított berekfürdői fürdőt. Október 21-én az iskolába a szülők számára nyílt nap lesz, 8 és 10 óra között, a részletek az iskola honlapján megtalálhatók. Készüljünk arra, hogy november 14-én templomtakarítás parti lesz, annak a második része fa levélgyűjtéssel, illetve a sulivár is azoknak, akik a iskola ügybe érintettek, elsős gyermekük van. A adventi gyerekműsor számára, szereplői számára a kötni szeretők ajándékot készíthetnek, és Vandát kérem, hogy jöjjön és mondja el, hogy ezzel kapcsolatban milyen kihívás áll előttünk.
Áldás békesség mindenkinek. Talán emlékeznek, hogy tavaly is készültünk együtt az adventi gyermekműsorban szereplő gyerekeknek egy kis ajándékkal, ez már évek óta hagyomány, de tavaly kicsit nyitottabb volt, több mindenki beleszállt ennek a készítésébe, és ezen felbuzdulva most idén is szeretnénk mindenkit arra hívni, hogy segítsen nekünk. Idén egy hóembert szeretnénk készíteni, és ennek a hóembernek az alapja egy téglalap lesz, amit meg kéne kötni. Én tudok kötni, de ennyi mennyiséget nem tudok megkötni, úgyhogy szeretném azoknak a testvéreknek a segítségét kérni, akik tudnak, hogy egy 14x15-ös téglalapot kössenek nekünk fehér fonalból. Ezt nagyjából november közepéig kell elkészíteni, úgyhogy van rá időnk, 70-80 darabra van szükségünk, úgyhogy a részleteket egy kis papíron kinyomtattam. Aki tud kötni, kifelé menet, vehet a kezemből egy szórólapot, illetve azok is, akik maguk nem tudnak, de ismernek olyat, aki tud, nagyszülő, szülők, és esetleg otthon együtt lehet az esti tévénézések közben egy kicsit kötögetni. Úgyhogy erre várjuk a segítő kezeket. És nálam, vagy az én nevemre a hivatalba lehet leadni az elkészült kis téglalapokat. Köszönöm szépen!
Korosztálytól függetlenül esélyegyenlőség áll fönn ebben a területen, tehát aki YouTube-ot néz esténként a számítógépén, az is megteheti ezt a kötögetős feladatot, nem csak a tévénézők számára áll nyitva a lehetőség. Kárpátaljai testvéreink javára Szalonitai Zsuzsánál, illetve a pénztárosi asztalnál továbbra is lehet befizetni, mint tudjuk, a gond és a kritikus helyzet továbbra is fönnáll. És végül, de nem utolsó sorban, az istentisztelet után mindenkit várunk a kórus szervezésében, a szeretett vendégségre. Tehát becsüljük meg annyira, hogyha önök már elkészültek a mindenféle nem éneklő, hanem fizikai ajándékaikkal, akkor azokat vegyük igénybe. Köszönöm szépen!
Isten tiszteletünk bezárásához érkeztünk, úgyhogy a befejező ének következik. A már megkezdett 397. éneket énekeljük, tehát testvérek, a második verssel és az végig. Igen. Tehát lásd millióknak lelkem megkötözve. Az Istennek békessége, amely minden emberi értelmet felülhalad, őrizze meg a ti szíveiteket és a ti gondolataitokat az Úr Jézus Krisztusban. Amen.